90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent István öröksége nem csak emlék, hanem feladat is. Jelentette ki Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki királyfia karcsán, ahol beszédet mondott a Szent István király emlékére rendezett ünnepségen, amelyet a gyógyulás kápolnájának alapkőletételével egybekötve tartottak. A helyettes államtitkára megemlékezésen az államalapító Szent István örökségéről, a keresztény erkölcsről, a sikeres nemzetépítésről és az összetartó nemzet erejéről is beszélt. Elmondta, 1000 éve Szent István király szilárd alapra, a keresztény erkölcs talajára építette az országot, bevezetve a magyarokat Európába, és ennek a döntésnek köszönhető, hogy a nemzet kiállta az idő próbáját, és a magyarok ennyi év után is büszkén vallhatják magukat a keresztény Európa részének. Hozzáfűzte, ebben az építkezésben Magyarország kormányára, ahogy eddig, úgy a továbbiakban is számítani lehet. Nem engedhetjük el egyetlen magyar közösség kezét sem, mert hiszünk abba, hogy a sikeres nemzetépítés csak a nemzet valamennyi tagját bevonva valósulhat meg, emelte ki a helyettes államtitkár. A kormány a gazdasági nehézségek és a háború árnyékában is a családokra összpontosít. Mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten az első kerületi Dezső utcai minibölcsőde átadásán. Koncz Zsófia kiemelte. 2010-ben 2 fontos cél tűzött ki a kormány, 1 millió új munkahely létrehozását és a családok támogatását. A munkahelyteremtésnek is köszönhetően a nők foglalkoztatása hihetetlen mértékben növekedett, 66%-ról 80%-ra, közölte az államtitkár. Böröc László, az első kerület polgármestere elmondta, az évek óta üresen álló több mint 120 éves villaépületben 24 kisgyermekről gondoskodó minibölcsődét hoztak létre, amely, mint fogalmazott, ciklusokon és pártokon átívelő ötlet volt. A bölcsőde 800 millió forintból valósult meg, amelyhez 300 millió forint kormányzati támogatást nyert el a kerület, közölte a polgármester. A politika ma már nem a rendszerváltozásról szól, hála a 2010-ben megalakult kormány vezetésének, mondta az országgyűlés elnöke a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban, ahol egy pódiumbeszélgetésen vett részt az Összmagyar Egyetemista Tábor című rendezvényen. Kövér László szerint valóban sikerült befejezni a rendszerváltozást, amely a házelnök generációjának egy történelmi lehetőség és élmény volt. Hozzátette, azóta teljesen átalakult a kommunikáció, a jövő évi választás kampány érdemi része pedig már a virtuális világban fog zajlani. Kiemelte, alkalmazkodni kell az új kommunikációhoz, és ehhez a fiatalabb generáció segítségére is szükség lesz. Megjegyezte, a közéletben eddig volt értelmes vita a politikai felek között arról, hogy ki mit akar ahhoz képest, ami van, de ma már ilyen diskurzus nem folyik, és szemlátomást nincs is rá igény. Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni, írta a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy megvédik a magyar ipart és a munkahelyeket. Nagy Márton úgy fogalmazott, tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatják ölbetett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot. Azonnal megkezdték az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását. A miniszterelnök elvárása egyértelmű, hangsúlyozta a bejegyzésében. Végül az időjárásról. Kedden gomoly felhős, napos, száraz idő várható, többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Balaton, átveszünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton, viszem, de gumimatracom, se de gumimatracom, hihihihinár, koszorú a fején. Nézem, hogyan úszik felém. Egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Laton, laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de gumimatracon. Az akal itt a ligákon, a ligáig tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon, vízi biciklin, se de vízi biciklin, hihihihinár, koszorú a fején. Nézem, hogyan úszik felé, egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban először az idei Balaton átúszás apropóján beszélget dr. Maszárovics Zoltánnal, a Markot Ferenc Kórház orvosigazgatójával, valamint dr. Juhász Andreával, a pszichiátriai, addiktológiai és rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosával, az adás szerkesztője Berecz Renáta. A szakemberek mesélnek ott átélt élményeikről, a mozgás fontosságáról, és hogy miért jó a testnek és léleknek is az úszás. Adásunk második részében a kórházban a közelmúltban bevezetett úgynevezett ápolás támogató rendszert ismerhetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Azt gondolom, hogy nem kis vállalás az a feladat, amikor valaki arra vállalkozik, hogy átúszza a Balatont, de ez sok szempontból jót is tesz, rákészülést is igényel, mind lelkileg, mind testileg. Önök átúzták a Balatont idén, sikerült. Milyen tapasztalattal érkeztek vissza, doktor úr?
Nagyon-nagyon kellemes volt. Ugyan elsőre ijesztőnek hangzik ez a több mint 5 kilométer, de kiváló levegő, kiváló környezet, sok lelkes ember van együtt, úgyhogy nagyon kellemes élmény.
Nem az első volt doktor úrnak, ez már a negyedik alkalom. Hogyan készül évről évre erre a feladatra?
Az első néhány alkalommal nagyon aktívan készültem. Most az utolsóra már korán sem ilyen aktívan, de mivel rendszeresen sportolok, és minden héten többször ott vagyok reggel az úszodában, ezért természetes volt, hogy menni fog, úgyhogy ez már nem volt annyira izgalmas.
Önnek sem az első alkalom, ám azért itt volt egy pár bonyodalom a körül, hogy sikerül-e és hogyan sikerül, de hát nyilván ez a feladat, ez teljesül.
Hát én nekem a Balaton átúszása nem egy sportteljesítmény. Nekem ez egy belső utazást adott. Ahogy úsztam a Balatonba, minden egyes kilométernél közelebb kerültem saját magamhoz. Tehát megélni ott az itt és most ott, ez nekem ez ilyen mindfulness. Egy feltöltődés, leküzdeni a kilométereket, a célnak az öröme, nekem ez egy sikert adott, és igazán én egy prevenció megelőzésként tudatosan készültem erre a Balaton átúszásra. heti egyszer minimum, ha sikerült, akkor kétszer úsztam, a strandon úsztam, a kavicsosba úsztam, télen a radonosban úsztam. Én egy óránál többet nem tudok a strandon úszni, tehát, és az egy órán alatt olyan 1802 kilométert úszom, többet nem próbáltam sosem, mert igazán ott megunom.
Mikor került kapcsolatba az úszással?
Hát később kerültem kapcsolatba az úszással, gyerekkoromban nem tanítottak úszni. Hát az jó, hát 20-valahány évesen kezdtem el egyedül úszni, mégpedig Horvátországban, olyan helyen a tengerben, ahol leért a lábam, tanultam megúszni saját magam.
Tehát autodidakta módon.
Így van, a hátúszást pedig 2 éve. Tehát, és most ezt is használtam, mikor a nyakam egy picit elhagytam az úszószemüvegemet az első kilométernél, mert próbáltam háttal úszni, és elvitte a víz, és ezért utána nem nagyon tettem bele a fejemet, és a nyakam egy picit, meg a vállam kezdett fájni, és igazán arra használtam a hátúszást, hogy kinyújtottam magamat, mert úgy nem tudtam olyan gyorsan úszni.
Említette, hogy jó volt ez a léleknek is. Miért fontos a testmozgás a lelkünk egészsége szempontjából?
Hát nagyon fontos a testmozgás, mert igazán a testmozgás pszichiáterként is tapasztalom, hogy ez egy szorongás, egy stressz csökkentő. És igazán még a burnout prevenció, tehát kiégés prevencióként is szoktuk mondani a betegeinknek is, hogy mozogjon, a szorongását ebben tudja csökkenteni, fizikai aktivitását viszont növelni, tehát mind a testnek, mind a léleknek a testmozgás az nagyon jó.
Az ad valami töbletet, hogy ez vízben történik, ez a mozgás?
Nekem igen. Nekem igen, mert én imádom a vizet. Tehát én, ha akár egy ügyelet után, vagy egy megterhelő nap után, én ha vízbe tudok menni, nekem az 1 óra és kész. Tudnám kezdeni újra a napot.
Fizikálisan mondta doktor úr, hogy erre felkészültnek érezte magát, hiszen rendszeresen úszik. Miért jó a testnek az, hogy egyébként úszunk?
Az úszás azért jó, mert a gravitációs terhelés az nincs meg, hiszen lebegünk a vízben, tehát az ízületeknek a terhelése az egyfajta természetesebb, könnyedebb terhelés, nem pedig a gravitációs terhelés, úgyhogy ezért is nagyon jó a víz, illetve hát legyünk őszinték, a víz keveredik a levegővel a felszínen, és igazából a legtisztább, legszűrtebb levegő az ott van a víz felett közvetlenül a légkörből, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes.
Visszatekintve az előző alkalmakra, mármint a Balaton átúszásra, ahhoz képest mondjuk most milyen teljesítménynek gondolja a saját eredményét?
Én is úgy vagyok, ahogy főorvosnő, hogy nem tekintem egyáltalán versenynek. Gyakorlatilag minden évben ugyanazzal az idővel úszom át, tehát nem törekszem sem rekordokra, sem más teljesítményre. Igazából ez a legfontosabb, hogy az ember átússza. Ez évente ez egyfajta, hogy is mondjam, egészségi teszt is. Hogyha az ember 2,5 óra alatt leúszom azt az 5 kilométert, akkor úgy gondolom, hogy rendben van, karban van tartva a testem és az izomzatom, úgyhogy ez nagyon fontos.
Idén is megtörtént, hogy eltolták az időpontot az időjárási viszonyokra hivatkozva. Azért orvosként, a kórházban dolgozva, azért az ad egy kis problémás helyzetet, hogy el tudok-e vajon menni, és ez egyébként, hogyha nem tudott volna most idén elmenni, akkor mit okozott volna önben?
Volt olyan év, amikor nem tudtam már elmenni. Most szintén volt beosztás, de nagyon hálás vagyok, az egyik kolléganőm átvette mind a 2 ízben, ugye a halasztásnál sikerült átvennie, úgyhogy így el tudtam jutni.
Az, amikor az ember már ott van, ott van egy kis drukk, hogy vajon történik-e bármi, amire nem számítok?
Az első 1-2 alkalommal igen, de így a 4. alkalommal már ez teljesen természetes volt.
Hogyan döntötte el doktornő, hogy én már pedig megpróbálom?
Meg akartam saját magamat mérni, hogy képes vagyok-e erre. Mivel, hogy a vizet szeretek, úszni tudok, és akkor 3 évvel ezelőtt az egyik kolléganőm már többször átúszta, ő nem egri, hanem, tehát úgy kolléganőm, hogy 60-ban pszichiáter kolléganő, és ő többször átúszta, és ő bátorított, én meg megmérettettem magamat.
És milyen volt az első alkalom így visszatekintve?
Az is nagyon jó volt. Ott volt bennem drukk. Ott volt bennem szorongás, volt félelem, hogy hogyan jutok át, és ott nem is éltem meg úgy mindent, mint most. Tehát most jobban megértem a vizet, a napsugarat, a tájat, a környéket. Most az volt bennem, hogy mi történhet, az történhet, hogy ott van, mert megtapasztaltam, hogy ott vannak a hajók, mi történhet, ha nem bírom, vagy valami akár föllép, akkor ott a hajó, kiszállok és kivisz.
Azért tehát a környezet egyébként megnyugtató, biztonságot
ad. És támogat. Én nagyon támogatóként értem meg azt, hogy ott voltak x méterre a hajók, és még biztató szót is adtak. Meg ott adtak vizet. Sőt, hozzánk egyszer egy ilyen szappos odajött, és a szőlőcukrot adott ki. Megkérdeztem tőle, hogy szalonna nincs. Azt mondta,
hogyan tapasztalják azt az élményt, hogy ennyien egyszerre úsznak, rengeteg ember van ott?
Élmény. Énnek-e számomra?
Igen, egyértelmű. Tehát nagyon-nagyon jó látni azt, hogy hát ugye az idei évben is 10 000 ember úszta át a Balatont. Orvosként pláne óriási látni azt, hogy emberek megmozdulnak és mozognak. A magyar lakosságnak egy nagyon komoly problémája a mozgásszegény életmód, az elhízás, a cukorbetegség, magas vérnyomás, kardiovaszkuláris problémák, és hát ezeket mozgással tudjuk megelőzni, és nagyon jó látni azt, hogy fiatal gyerekektől egészen 80 éves kor fölött is átúszszák emberek. Szóval jó érzés ott együtt lenni, és látni ezt az aktivitást.
Szokott bátorítani esetleg a környezetéből embereket, hogy gyere te is?
Természetesen sok mindenkit bátorítok, családot is bátorítom, tavaly a legidősebb fiammal együtt úsztuk át, az megint egy más élmény, hiszen akkor időnként megálltunk, nézelődtünk, egy kicsit pár szót váltottunk, úgy kilométerenként, és úgy úsztuk át, kollégákat is szoktam bátorítani, hogy jöjjenek, Eger szenzációs jól el van látva úszási lehetőséggel. A főorvosnő említette a strandot, én a Bicskeibe járok javarészt, oda van bérletem, reggelente, munka előtt, én munka után igyekszem haza a családhoz, meg legyünk őszinték, az ember napközben táplálkozik. Teli hassal én nem tudok úszni, viszont reggel éjgyomorra nagyon-nagyon kiváló, és nagyon jó 6 és 7 között ezt letudni, és akkor 7:48 fele már itt indul a munka a kórházban, már az ember teljesen felébred, ott a reggeli csobbanás az felébreszti, illetve hát itt van a másik, a nyitott uszodánk, a bárányuszoda, de ha kijebb megyünk Szalók felé, a Szaliris, menjünk kicsit északabbra, ott van Bükszék, keletebbre Mezőköves, tehát annyira jól el vagyunk látva a vizekkel, hogy ezt nagyon-nagyon jó lenne, ha kihasználnák az Eger és Eger környéki emberek.
Nekem a Balaton csak jó estét, a bonaszéra, nem köröm más szavakon, a kobakon. Nekem a Gellért hegy, a Himalája, bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás. De nyári éjszakán igazi bája, szavamra van olyan szép, mint bármi más. Soha se kergetek én déli bája,
Említették, hogy viszonylag későn kerültek kapcsolatba az úszással magával. El lehet ezt későn kezdeni? Tehát később az ember életében van ebben valami határ?
Szerintem bármikor el lehet kezdeni. Az én példám az, hogy gyermekkorban nem igazán tanultam meg én sem úszni. Egyetem alatt az egyik szintén orvostan hallgató szobatársam és barátom, ő tanított meg először úszni, aztán pedig néhány évvel ezelőtt az egyik fiam volt az, aki rendszeresen járt úszni, és rávette arra, hogy reggelente menjünk együtt, és most már 6 éve hétköznap, majdnem minden reggel ott vagyok én is 6-kor az úszodában.
Persze, hát igen, bármikor el lehet kezdeni, hát én sem idején kezdtem el, tehát én is később kezdtem el, mert se lehetőség nem volt gyerekkoromban, sem a szüleim nem ösztönöztek erre, ők nem tudtak úszni, tehát bármikor el lehet kezdeni, ugyanezt gondolom, és bármikor jó is elkezdeni. Én már a gyermekemet elvittem úszásoktatásra, és hozzáteszem, hogy jött volna a gyermekem is átúszni a Balatont a párjával, ők most próbálták volna meg először, ők azért nem tudtak jönni, én meg azért tudtam menni, mert hogy halasztották 2 alkalmat, és igazán a lányom nem tudta a kutyát kire hagyni, mert aki vigyázott volna rá, az pont ezen a hétvégén nem. Én meg úgy jártam, hogy a nevezés, vagyis az úszás előtt 35 nappal lezárták, már betelt a nevezés, és igazán csak a fél távra tudtunk már benevezni, mert úgy volt, hogy 3-an megyünk, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor az is több, mint semmi. És én úgy kerültem be az egész távra, hogy mivel halasztották, így megnyitották az egész távot, és akkor a lányom gyorsan csütörtök délben, mert akkor már lehetett, gyorsan regisztrált, mert én megdolgoztam, és akkor írta az SMS-t, hogy benn vagy, ki is fizettem az egész távot. Így jutottam be.
Milyen érzés az, hogyha az ember társal teszi ezt meg, ön sem egyedül volt idén?
Jó élmény volt az is, hogy valaki úszik mellettem, de én igazán egyedül is tudtam volna menni. Tehát nem nekem volt szükséges ez, hanem akivel úsztam.
Az lehet, hogy egyébként lesz olyan alkalom, amikor egyedül szeretné majd végig úszni?
Hát most azt terveztük a gyermekemmel, hogy jövőre jönnek, időbe jelentkezünk, és akkor megpróbáljuk úgy, hogy ha halasztva lesz is megszervezni mindenkinek az üres napot. Várom azt is, hogy a gyermekemmel úszak, de én egyedül is nagyon élvezem.
Ezért is kérdezem, mert lehet, hogy ez egy ilyen belső út is az embereknek.
Igen, mert hogy nem tudom, hogy mondtam az elején, hogy én nekem ez egy belső utazás volt az egész, tehát hogy saját magamnak, ahogy a kilométerek mentek, úgy teltek el, úgy kerültem közelebb saját magamhoz. Tehát nem csak fizikailag, hanem lelkileg is közelebb kerültem magamhoz. És feltöltöttem.
De ez nagyon fontos, hogy egyébként ez feltöltődést ad.
Hát mert ugyanúgy visszatérek, hogy ez is egy kiégés prevenció, hogy olyan sikereket próbáljunk, ami feltölt. Én ezt össze tudom kapcsolni a zarándoklattal. Zarándokoltam pár éve. Tehát Lébény, Budapest Lébény, Tihany Lébény, meg ilyen Mária utak. Most nyilván ezt már nem tudom megmérettetni ebben magamat a műtét után, mert ott a 10 kilométeres zsákot vittük egy héten keresztül a válunkon, de hogy az is föltöltött, az is élményt adott. De az úszás az jobban, mert az vízben van.
Egyébként ezek a, hogy sétálok, hogy mozgok egyáltalán, az mitől segít a léleknek? Hogyan segít a léleknek?
Az az én időm. Akkor tudok magamra figyelni. Mert ha dolgozom, ha otthon csinálom a munkámat, akkor nyilván arra kell figyelni. De ha sétálok, ha megyek, ha úszok, akkor tudok a saját gondolataimba.
Illetve hát ne felejtsük el, hogy minden sportban van egyfajta ütem. És ez az ütem az úszásnál is megvan, és ez az ütem ez összekapcsolódik a légzéssel is. És a szervezet érzi azt, hogy akkor most megpihenek lelkileg, most nem vibrál körülöttem semmi, most van az ütem, vagyok én, és az ütem szerint veszem a levegőt, és ahogy főorvosnő mondta, kicsit az ember magára figyel, ellazul, úgyhogy gazdulok.
Említette doktor úr, hogy ez egyébként egy ilyen példamutatás is, hogy az emberek ezt megteszik ezt az adott távot, hogy elmennek úszni. Gondolt arra, vagy tesz olyat a mindennapokban, hogy ösztönöz valakit arra, hogy mozogjon?
Mindenképpen. Én nagyon-nagyon a szakrendelésen biztatni szoktam a betegeket. A hepatológián, infektológián, amikor szakrendelek, nagyon sokszor találkozom olyan betegekkel, akik túlsúlyosak, vagy éppen a zsír a májukban lerakódik, zsírmájuk van, és mindig biztatom őket arra, hogy mozogjanak, sportoljanak. Szoktak panaszkodni a betegek, hogy jaj, nem bírja a térdük, hát ilyenkor javaslom egyértelműen, hogy akkor járjanak el úszni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, és a példamutatást is, tehát igazából természetes a sajtóban, a hírekben látjuk az élsportolókat, az is egyfajta példamutatás, de ott lehet, hogy távolinak érzik a példát maguktól az emberek, de amikor mi egyszerű hétköznapi emberek teszünk meg akár ilyen távokat, vagy látják, hogy reggelente, vagy délutánonként az ember ott van, és mozog, és kihasználja az alkalmat, akkor én úgy gondolom, ez egy fontos példamutatás, és emellett természetesen mondjuk is, tehát szoktam kollégáknak és barátok mindenkinek mondani, mozogni kell.
Ez valóban itt Magyarországon ilyen nagy probléma, hogy egyszerűen nem vesszük rá magunkat a mozgásra, vagy lehetőségünk van?
Nem csak Magyarország, ez egy civilizációs probléma a modern társadalmakban, amikor a képernyő elé vagyunk szegezve, lehet, hogy munka miatt, lehet, hogy szórakozás miatt, és nem mozdul meg az ember. Ez általános, úgy gondolom, ezekben a társadalmakban. Túl kell rajta lépni, vissza kell menni a gyökerekhez, igen, ki kell menni a levegőre, kerékpározni, futni, akinek bírja a térde, úszni, ha van rá lehetőség. Ezeket ki kell használni.
A betegek a szakrendelésen rendszeresen valamilyen kifogással élnek, hogy miért nem mozognak?
Nem, hát természetesen ezek nem, egy részük nem kifogás, hanem természetes, hogy nem bírja a térde, de nem bírja ez, nem bírja az. De hát természetesen igyekszik az ember magának megmagyarázni, hogy miért nem teszi. Mindig elmondom, hogy tenni kell. Meg kell keresni azt a lehetőséget, akármilyen kicsi is, hogy kimozdulni, levegőn lenni, átmozgatni az izmokat. Egy erőteljes jó séta is klassz dolog, de azt is el szoktam mondani, hogy arra vigyázni kell a sporttal, hogy ne csak annyi sportoljunk, hogy jobb legyen tőle az étvágyunk, mert akkor nem megyünk vele túl sokra. Annyit kell mozogni, hogy táplálkozás nélkül beinduljon a szervezetnek, a zsíroknak az égetése. Ehhez pedig kulcs az, el szoktam mondani, hogy akkor, amikor az ember megpihen, ha akkor koplal, akkor a szervezet hozzányúl az izmokhoz, és megkezdi lebontani. De ha az ember akkor koplal, amikor egyébként mozog, ugye ez egy paradox dolog, akkor nem az izomhoz fog nyúlni a szervezet, hanem a zsírhoz. Ezért fontos az, hogy mindig egy diéta legyen a aktív mozgás mellett. És ne akkor fogyókúrázzunk, amikor nem mozgunk, hanem akkor, amikor mozgunk.
Jövőre ismét nekivág ennek a távnak?
Igen, tervezem. Jövőre tervezem a lányommal és a barátjával, mert ők most lemaradtak.
Doktor úr, jövőre ismét balatonátúszás?
Igen, remélem, hogy lesz rá lehetőség, és abban is reménykedem, hogy a családból vagy kollégák közül újabb jelentkezők lesznek, és együtt
megyünk. Kórházi közös csapat.
Nem is rossz ötlet.
Balatoni hajna, öntsák bort a poharakba, húrja zümmög a gitárnak, kék néma füstöt karikáznak. Rég, de szerették a lányok, mi Dunna alatt muzsikálok, nézek és mit látok, alszanak a jó vagányok. Hogy lássam megmutatni, az égkincsből mi maradt, emlék sugara. Játszunk-e még régi bandát? Úgy kéne még valamit adni, a nap, hogy lássam megmutatni, az égkincsből mi maradt, emlék sugarat. Úgy kéne még valamit adni, az éha jön majd megmutatni, a nap kincséből mi maradt, emlék sugara.
Fokozatosan vezették be a Markot Ferenc kórház osztályain az úgynevezett ápolás támogató rendszert, amely a papíralapú adatkezelést digitálisra váltotta át. A következő percekben dr. Tummererné Rebicsek Rita ápolási igazgató beszél arról, hogyan működik mindez a gyakorlatban.
Azzal találkozhatnak most már a betegek az EGRI kórházban, hogy a nővérek egy bizonyos készülékkel közlekednek, jönnek, mennek, de hát ugye itt már kritika éri őket, hogy hát mobiloznak esetleg, ez nem így van. Most ezt akkor tegyük egy kicsit úgy fényesebbé, tisztábbá, hogy tulajdonképpen miről is van szó.
Több mint egy éve került bevezetésre az úgynevezett ápolás támogató rendszer. Először egy osztályon, majd kiterjesztve egyre több osztályon, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a beteg a befekvéskor kap egy karszalagot, amin van egy vonalkód, és azzal lehet őt azonosítani. Ez a készülék, ami valóban hasonlít egy mobiltelefon készülékhez, arra szolgál, hogy ezzel azonosítjuk a beteget, majd az ápolás során keletkező adatokat ezzel tudja rögzíteni. Többek között a vérnyomást, a testsúlyt, az, hogy hólyagkatéter került-e bevezetésre, vagy éppen infúzió bekötésére került sor, az, hogy evett a beteg, vagy hogy mennyi vizelete volt. Tehát minden olyan adat, amit eddig kézzel, írásban rögzítettünk. Ezt most egyrészt a beteg ágyánál tudjuk megoldani közvetlenül. Miután rögzítettük az adatokat, van egy bizonyos dokkoló, azt beletesszük, és akkor bekerül a betegnek a dokumentációjába minden ápolással kapcsolatos adat, vagy történés, vagy bármi egyéb. Hát ugye nyilván a jövő útja a digitalizáció, hogy minél kevesebbet kelljen körmölni a nővérnek a pultnál. Ez egy viszonylag jól kezelhető rendszer, ami nem csak nálunk, hanem országosan minden országos kórházi főigazgatóság által irányított kórházban elindult. Folyamatosan mi is figyelemmel tudjuk kísérni azt, hogy milyen dokumentációt vezetnek a nővérek a betegről, mi az, ami leírva vagyon, milyen adatok vannak. Természetesen a napi ápolással kapcsolatos történeteket, amit eddig ugye kézzel írogattunk, azt lehet a számítógép mellett is ugyanúgy rögzíteni, tehát nyilván ez a része ez egy kicsit hosszabb lesz, de a mai világban ugye a fiatalok annyira jól tudnak már gépelni, hogy néha mi magunk se tudjuk követni olyan gyorsasággal, tehát ez nem hiszem, hogy problémát fog jelenteni, de hosszú idő után jutottunk el odáig, hogy egyre több osztályon, tehát egy-két kivétel van, ahol például a sürgősségén vagy az intenzív osztályon nem valószínű, hogy a közeljövőbe bevezetésre kerül. Nyilván tervezik, de egyelőre nem. Viszont az összes többi fekvőbeteg osztályon egyre inkább próbálunk erre átállni, hogy ezt a készüléket használva, amiből nem csak egy van az osztályon, hanem attól függően, hogy hány nővér van műszakban, általában annyi ilyen készülék van, és akkor mindenki a zsebébe hordva tudja használni. Ezek a készülékek fertőtleníthetők is, tehát betegséget nem tudunk átvinni ezzel, mert nagyon egyszerűen le kell fújni egy felületfertőtlenítővel, és azt a tévhitet szeretnénk eloszlatni leginkább, hogy a nővéreink nem mobiloznak, nem a Facebookot nézegetik betegellátás közben, hanem kaptak egyfajta megkönnyítő segédeszközt, amivel rögzíthetik a beteggel kapcsolatos teendőket.
Érkezett már tőlük visszajelzés, hogy ők mennyire szeretik esetleg használni ezt a rendszert?
Hát vannak olyan osztályok, ahol már teljesen átálltak. Hát ezt így kimondani nem merem, hogy olyan nagyon szeretik, mert nyilván még rá kell állnunk erre. Én is abban nőttem fel, hogy volt osztályátadó fizetés, abban minden beteg benne volt, de hát nyilván van egyfajta adatvédelem is, vannak a betegnek személyiségei jogai is, tehát most nem egy füzetben van, hanem minden betegnek külön van, és a fiatalok azok, akik úgy látom, hogy sokkal inkább elfogadóbbak ezzel az új rendszerrel kapcsolatban. Nyilván a picit idősebb korosztály nem megbántani akarom őket, de nyilván bennünk van egyfajta ellenállás. De minden ápolónőnek van külön belépési jelszava. Tehát vagy egy token szám, amit kap. Tehát mindig tudjuk azonosítani, hogy a beteggel kapcsolatban ki mit rögzített. Én úgy gondolom, hogy minél inkább a gyakorlatban beválik, és mindenki fogja használni, egyre könnyebb lesz majd, tehát könnyebben találunk meg benne dolgokat magában a rendszerben, és akkor mindenkinek nem csak, hogy könnyebb lesz, hanem elégedett is lesz ezzel kapcsolatban, és akkor már mondhatjuk majd, hogy igen, mindenki szereti az ATR-t.
Ehhez mondjuk még mennyi idő kellhet vajon?
Szerintem már nem kell olyan hosszú idő. Tehát, hogyha Most lesz egyfajta váltásunk címkártyában, mert ezek ugye ugyanúgy címkártyával működnek, mert akkor ha mindenhol elegendő készülék áll rendelkezésre, akkor én úgy gondolom, hogy minden műszakban lévő ápolónő zsebébe lesz egy ilyen készülék, akkor egyre inkább gyorsabb lesz a használata. Tehát szerintem egy olyan fél éven belül egész biztosan, hogy könnyedebben tudjuk használni.
Arról lehet valamit tudni, hogy meddig szükséges ezeket az adatokat tárolni? Mondjuk a papíralapú változathoz képest?
Hát ezeket ugyanúgy kell kezelni, mint a papíralapú, tehát az egészségügyi dokumentációt, ezt ugyanúgy hosszú ideig meg kell őrizni, tehát vannak erre szabályzók is. Annyi, hogy ugyanúgy tárolja majd, mint minden egyéb vizsgálati eredményt, vagy leírást, bármi mást a rendszerbe, mint a korábbiak, tehát ez ugyanúgy benne lesz az úgymond felhőben, meg a beteg dokumentációjában. Tehát minden ugyanúgy visszakereshető lesz, mint ha írott formában lenne, csak éppen nem a poros irattárba kell keresgélni, hanem sokkal egyszerűbben tudunk majd hozzájutni.
A betegektől érkezett visszajelzés a tekintetben, hogy meglepődtek esetleg, amikor a karszalagot bevezették, vagy látták ezeket a kütyüket?
Hát a karszalag bevezetése az tulajdonképpen nem jelentett problémát. Nyilván van olyan osztály, ahol nem szívesen használják, már a beteganyag miatt, de egyébként minden máshol szeretik a betegek, tehát tudják, hogy ez egy biztonságot ad, hogy őt ezzel tudják azonosítani, és nem fogják összekeverni, hogyha két kis Andor név van az osztályon, akkor nem fogják őket összekeverni, mert mindenkinek más a vonalkódja, meg hát nyilván más adat is szerepel rajta. Magát a készüléket, hát így face-to-face senki nem mondott még semmit, de azért óvatosan már hallottuk vissza, hogy persze, mert a nővérek simogatják a telefonjukat. Tehát valóban simogatják, csak épp nem a telefonjukat, hanem egy adatrögzítő készüléket simogatnak, ami fontos része az ő munkájuknak.
Az előbb elhangzott egy nagyon fontos gondolat, hogy mennyire hasznos is ez a rendszer, amiatt is, hogy a hiba jobban kiküszöbölhető talán.
Hát ez egy nagy betegbiztonságot jelent, tehát nem lehet betegcserét végrehajtani. Amikor a műtőbe kerül valaki, ott is le tudják olvasni, hogy ez a beteg valóban az a beteg. Tehát betegbiztonság szempontjából ez volt az első lépés, amikor bevezetésre került ez az ATR rendszer, hogy nehogy betegcsere következzen be, mert mint tudjuk, volt már rá példa így országosan. Nyilván mi is szeretnénk ezt megkerülni. Én úgy gondolom, hogy bár kisebb kórház vagyunk, mint az országos nagy intézetek, nem volt ilyenre példa nálunk, de ez egy biztonságot jelent nekünk is. Mert valóban sokszor van sok hasonló nevű, akár a kórházban és több osztályon, vagy egy osztályon van két ugyanolyan nevű, és akkor persze, hogyha nem sok a születési időben a különbség, akkor akár még egy cserére is sor kerülhet. Hát természetesen mindig is kérdezték a nővéreink ezt megelőzően is, tehát mindig volt azonosítás, de azért ez egy óriási könnyebbséget jelent.
Hajlik a tenger, hűtőtáskája sörrel tele, ordít a az árus. Májsz, májsz, mi te?
A neve
már mi nálunk garázs, veti ilyen
szeretőmnek jól csak a neve
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a Balaton átúszásról, a testmozgás fontosságáról hallhattak, valamint megismerhették az ápolás támogató rendszert, amelyet az Egri Kórházban is bevezettek. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Tompos Péter és Karkus István, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Nem jött, de ilyenek a kék szemű lányok. Beültem inni és észre se vettem az árak színvonalát. Hozták a számlát és azt hittem rosszul látok. A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár. Hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár. Balatoni nyár. Balatoni nyár.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámára.